Kosztolányi Dezsőre emlékezünk. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc jegyzetét.
125 éve virágvasárnap született Kosztolányi Dezső. Önmagáról ezt írta. 1885. március 29-én születtem Szabadkán. Ez kétségtelenül életem és életrajzom legjelentősebb eseménye. Mi is történhetik valakivel több, mint hogy megpillantja a napot és a csillagokat, az eget és a napfény, s rejtélyesen egy bolygóra kerül, amelyet eddig nem ismert, és azután nem ismerhet meg soha. Erről egy egész életen át valhat, anélkül, hogy bármi más tapasztalt volna. Én is ezt tettem akkor, amikor írtam. Korábban 1911-ben így vallott gyermekkoráról. 8 éves koromtól 15-ig úgy szólván folytonosan ágyban feküdtem betegen. 1913-ban pedig ezt írta. Életrajzomat megírtam már versekben. Abban a kis könyvemben, amelyet legjobban szeretek és legtöbbre becsülök, a szegény kis gyermek panaszaiban. Megírtam összes emlékeimet. Még ma is gyermek emlékeimet írom. A vidéket és a mindenütt lakozó misztikumot, amit csak a szabad és bátor gyermek ismer igazán. Ez a turáni arcú bácskai etruszk Rónai György kifejezésével Szabadkán töltötte gyermekkorát, itt járta elemi és középiskoláit, itt nyerte első meghatározó benyomásait. A ma már eltűnt vidéki polgárság világa ez, családi történetek, a beteg, borús, bús, lomha bácska, a délvidéki táj és nép emlékei visszatérnek költészetében, novelláiban, bár a legnagyobb élményt Budapest jelentette az ifjú számára. Itt lett bölcsészhallgató, itt kötött barátságot Babits Mihállyal, itt lett újságíró, itt voltak első írói sikerei, itt volt háza és lelkének otthona is. Olvasgatom újra meg újra összes verseit. Mindig az a benyomásom, hogy szinte a rímek viszik előre a versírást. Nem csak a rímjátékok, csacsi rímek, paródiák gyűjteményére gondolok, de még a komolyabb, a költő világnézetét kifejező nagy verseknél is ezt látom. Például az utolsó nagy szerelem ihlette 1935-ös szeptemberi áhítaton végig csengő, varázslatos rímek. Csak a végét idézem. Szép életem, lobogsz tovább, cél nélkül, éjjen is homályon át. Állj meg, te óra, és dőj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi magtár. Ifjúságom zászlói úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magasban. Kosztolányi virtuóz költő volt, nyelvművész verseiben és műfordításaiban. Rengeteget fordított idegen költőktől, a szép hűtlenek egyike volt. Keresztúri Dezső találóan jellemezte. Első verseiben is több volt a szerep, mint az igazi élmény. Egy rendkívüli nyelvi és formai készség keresett bennük magához illő tárgyat. Sorra megjelenő verses kötetei nem hoztak jelentősen új lírai tartalmakat, de hozták a hangulat, ritmus, nyelv végtelenül bonyolult árnyalatosságát, a szín, zene, érzés tárgytalan mámoros játékát, a bánattal, sejtelemmel, lázzal átitatott szavak dús omlatagságát, azt a morbid szépségvallást, amely annyira jellemezte az oszlásban levő monarchia utolsó termésének túlérettségét. Így Keresztúri Dezső. Rónai György is idézte azt a könnyedségét, a szent bohóc ürességet, amelyet Kosztolányi halála után a régi barát Babits Mihály írt róla. Idézem, utolsó műveiben neki is belopódzott művészetébe egy súlyos és kemény gondolat. Egész életműve, mintha csak előkészület lett volna arra a néhány utolsó versre, amelyben ez a gondolat megérik és kiteljesedik, a halál gondolata. Róna így folytatja, hozzunk példákat Babits igazára. Arra mi volt-e könnyedség, bohóc üresség? A mutatvány szakadék fölött folyt, a trapéz a halál mélysége fölött lengett. Kosztolányi valóban első gyermekkori eszmélésétől fogva magában hordta a halált. Azóta, hogy 1933-ban megtudta, hogy íny rákja van, versenyt futott a halállal. Rádium csövek alatt, műtőasztalokon szenvedett, vállalt sors közösséget a szenvedők világával. Hogy ezt életem mérlegét elkészítő 1933-as 7 szonetből álló számadás című vallomásában megrendítően kifejezte. Így kezdődik. Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva, nem szégyenez, vaj, úgyis vége van. Boldog akartál lenni és hiába, hát légy mi vagy, végképp boldogtalan. inkább egészen és kínzó csigába, mint félig így, alkudva, oktalan. Ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába, vagytok ti itt a földgolyón sokan. Babics is gégerákban szenvedett, de túlélte barátját. A Babics emlékkönyvben olvasom Márai Sándor Lélek című emlékezését a két nagybeteg barát találkozásáról. Idézem, mikor Kosztolányi haldoklott, Babics már halálos beteg volt. A halálra ítélt meglátogatta a haldoklót. Sokáig ült beteg ágyánál, halkan fulladozva beszélte. Mikor elment, azt mondta Kosztolányi, mind eljöttek hozzám barátaim, az írók és költők, de csak Babics tudott megvigasztalni. Tudod, mit mondott? Ezt mondta, ne félj itt, ne félj a szenvedéstől, valami értelme van ennek. Lázadó csillogó szemekkel ismételte a költő a beteg barát különös vigasztaló szavait, és mosolygott. Talán akkor mosolygott utoljára. Két mélyen hívő lélek érintkezett a pillanatban. Mindkettő végzetesen katolikus volt. Kosztolányi katolicizmusa barokk volt, csúfolt és pompás. Babicsban az első hitvallók mágiára lépő bátorsága lángolt. A szenvedés gehennájában égtek mindketten, nem vigasztalták egymást üres szavakkal. Babics sokat vándorolt a csillag után, de igazában a hittel vállalt szenvedésben találkozott a keresztre feszítettel. Kosztolányi szkeptikusabb volt, sztoikus, vagy néha nihilista. De élete végén megérinthették a nagybeteg barát vigasztaló szavai. Már 1933-ban, 3 évvel halála előtt, a hajnali részegség csodálatos költeményében így vallott. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hindem. Azt is tudom, hogy el kell mennem innen. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
Páter Szabó Ferenc megemlékezését hallották a 125 évvel ezelőtt született Kosztolányi Dezsőről.